Hogy mondjak példát? Ezeket a felismeréseket, hát mit mondjak, minden nap kamatoztatjuk az egészségmegőrzésben. Például nagyon tudjuk azt, hogy a szív- és keringési rendszer például úgy függ össze, hogy a légzés rendkívül meghatározza, hogy a keringésem hogy alakul, a szívritmusom például. És mind tudjuk, és ezt mindenki, aki szorong, az nagyon zárja szívébe, és praktikusan vigye haza magával ezt az apró technikát, hogyha valakinek tahikardiája van, gyorsabban ver a szíve, se baj, nyugalom, kontrollálni tudjuk a dolgokat. Ez a tényező, hogy kontrollálni tudod, ne izgasd magad, kontrollálni tudod. Mert ugye izgalomtól lesz a tahikardiánk. Tahikardia van, gyorsan ver a szív, de a szívnek, a keringési rendszernek és a légzőrendszernek a törvényszerű testvéri összefüggését tudjuk, vagy reflex folyamatokat ismerünk, akkor azt is tudjuk, hogy nyugalom, hosszú kilégzések. Hány darab? Legalább 5. És akkor 5 hosszú kilégzés. Tudod, hogy megállsz, vagy mész is jársz, kersz, mindegy. Nagyon ver a szíved. 5 hosszú kilégzés. Amilyen hosszú kilégzés csak tudsz, olyan hosszú kilégzés. Mit csinál a hosszú kilégzésre a szív? Reflektorikusan a pulzusszám csökkentésével, vagyis a perctérfogat úgy alakul, és az egész keringési rendszer úgy alakul, hogy bekövetkezik egy bradikardizálódás, vagyis a gyors szívműködés lassul. Bármikor izgalmi állapot van, se baj. Na most így az arrendszerekre példa, hogy ezek így egymással testvéri viszonyban vannak. És aki szorong és ebből kap tahikardiát, ezt csak példaként mondtam, de zárójelben, mert ennek haszna is van a példának. Ha valakinek hevesen ver a szíve, csak egyre hívom fel a figyelmet. Az emberi lény olyan, ha megvan a kontrollálhatóság nyugalma, tudok vele valamit kezdeni. Abban a pillanatban már nem olyan drámai a kép, nem izgulunk annyira, ha tudunk segíteni rajta, és segítsetek azért rajta, mert nem annyira jó a szervezetnek, hogyha túlságosan gyors a szívműködés. Na, az arrendszerekre példát mondtam, de térjünk vissza, hogy mondtam, 3 rendszer fogjai vagyunk, hát bizony fogjai, mert az organizmus maga, az a szerveződés, aki vagyunk, a szelfünk, aki mi magunk vagyunk, 2 hatalmas, egymással különlegesen vetélkedő idegrendszeri egységnek tulajdonképpen az alárendel szolgálja. És a testünk összes működése, mint magasabb rendszer alá van vetve, fejlődés pszichológiai szempontból, sőt filogenetikai, agyfejlődési szempontból először a jobb agyfélteke uralmának fejlődésileg, ugye a jobb agyfélteke, mi a jobb agyfélteke funkciója, gondoljuk együtt végig, mit tud a jobb agyféltekünk. Miért gondoljuk végig, csak így emlékeztetőleg, akinek könnyökén jön ki, mert biztosan annyira tudja, attól bocsánatot kérek, de aki nem emlékszik rá, hogy a jobb agyfélteke mit tud, akkor azt így csak tételesen gondoljuk végig. A jobb agyfélteke nem beszél, mert bal oldalon van a beszédközpont, magasabb rendű pszichikus műveleteket végezni nem tud, nem számol, nem tud absztrakt gondolkodni, de egybe a bal az már tudja is mindezeket. Tehát számolás, írás, magasabb rendű kognitív művelet, absztrakció és ital, ezeket nem tudja. Ezt mind tudja a bal agyfélteke, mint a legmagasabb humán neoformáció. Oda van adva a kognitív vezérlőrendszernek ez a tudomány. De ott nincs érzelem. Itt meg az van. Itt van az érzelem. És honnan jön a motiváció? Az, hogy mibe fogjak bele? Na most üljek, álljak, menjek, dolgozzam, valamit, mit csináljak? Hát az a jobb agyféltekétől függ. Hogy élem meg a világot? Milyen jelentést adok a dolgoknak? Hát a jobb agyféltekétől függ, amelyik olyan módon autonóm, olyan önálló és olyan viszonyban van a bal agyféltekével, hogy egész egyszerűen van egy kis híd, corpus callosum, kérgestest, amin keresztül ők közlekednek, ha akarnak. Akkor szóba állnak egymással. Most metaforikusan mondom el, de hisz tudjuk, tényleg így van. Van, amikor hideg, szemtelen, józan, hűvös ész, mondjuk is hűvös ész, hideg, ugye? Hát érzelemmentes. Szóval a ráció a legdöntőbb módon vezérli ugye a gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Hát amikor elindult ez a bizonyos kognitív éra, ugye a felvilágosodás, ami az észt olyan nagyon középpontba állította, ilyen versek születek, az ész az Isten, mely minket vezet, az ő szavára minden meghajol. Jó helyen mondom éppen, olyan iskolában, aminek a neve a költő, akitől származik ez, az ő szavára minden meghajol, az ész az Isten, gondoljátok el. Szóval a ráció minden hatósága. A racionális tudat szemtelen, hideg és abszolút uralkodó minden struktúra fölött, ez a férfi tudat egyébként. A férfi agyfelünk, a férfi agyrészünk, a férfiaknál a bal agyfélteke domináns. ők nem hogy így születnek, hanem a differenciálódásban, ahogyan a nemi funkciók kialakulnak a fejlődésben, és ahogyan eldől a szexról, és aztán persze erre rátelepül a ráépített szerepek révén a genderról, tehát a nemre jellemző férfias viselkedés, és aztán bejön a serdülőkor, és akkor bejön a hormon elárasztás, attól kezdve a bal agyfélteke dominancia a férfi agyban biztosítva van, és túlnyomóan bal agyfélteke dominánsak. Aztán van, aki mindkettő a művészvilágban ezt tapasztaljuk, de most hagyjuk, most menjünk át a jobb agyféltekére, ami azt mondtam, onnan jön az indíték, onnan jön a világnak, hogy van illata, íze, élményszerűsége, öröme, varázslata, a művészi féltekénk, amelyik látja a dolgok szépségét, élvezi az esztétikumot, ami örömöt tud találni a dolgokban, amelyik egyszerűen magát azt, amit élménynek nevezünk, azt az átélés lehetőséget adja az emocionális félteke, amelyiknek külön gondolkodási stílusa van. Elsősorban idő tudata nincsen, az időről fogalma sincs. Időt mérni és okokozati viszonyokban gondolkodni, az csak a bal agyfélteke tud. Tehát van egy jobb agyféltekénk, és sajnos azt kell mondjam, hogy ez az új szemlélet azt is mondja, hogy nagyon pontosan föl kell térképezni, hogy milyen módon dolgozik a te egyedi személyiségedben együtt a két agyfélteke, és hogy milyen módon teremt egyensúlyt ez a három rendszer. Bal agyfélteke, jobb agyfélteke és a test. Mit tud még egyszer a jobb agyfélteke? Analógiásan gondolkodik. Hát időtudata nincsen, ugye ezért hogy raktározza el a dolgokat? Hát ha nem időben, sorrendben, ja, érzelmi jelentésként. Vagyis az azonos érzelmi jelentésűeket, mint ahogyan a háziasszony este rendet csinál, és akkor az oknikat például ugye úgy rakja be a tiszta zoknit, hogy ami összepárosíthat, azt egy helyre rakja. De miért mondom ezt így ebben a metaforában? Mert amikor elszunnyadunk, eljön az este. És egy módosult tudatállapotba bekerülünk az alvótudatba, alszik a mi professzor agyunk, a férfi agyunk, és a jobb agyfélteke, mint gondos háziasszony, őrületes munkába kezd. Most ezt talán eltúloztam a jelzőt, de tényleg hihetetlen, hogy mit tudunk róla, hogy mit csinál a jobb agyfélteke a rendcsinálás szempontjából, hogy a napközben behordott mindenféle tapasztalatot, feszültséget, amit ott őrzünk, izmainkban megbújó feszültségek, a zsigereinkben raktározott feszültségek, hogy ezeket például milyen módon szedi össze a jobb agyfélteke, és hogy tud ő beszélni. Hogy tudja elraktározni? Hogy tudja kifejezni? Az úgynevezett forró memóriával, ez az amigdala, a másik oldalon ott van a hideg agy, a hipokampusz, és a kettőnek micsoda békében kell lenni, hogy minden eszembe jusson kellőképp, nem csak az emlék, hanem a neve is a dolgoknak. Ugye ez a kettőnek tökéletes összhangban kell lenni, és ha nem, nincs összhangban, nagy baj van, mert nem jut eszembe a neve. Tudom, emlékszem, látom, itt van előttem, de nem tudom visszaidézni a nevét, mert nincs jóba a két agyfélte. És nem csak azért nincs jóba, mert mondjuk ott struktúra deficit van, valami agysejt rombolódás. De ez az, amivel leggyakrabban találkozunk. Nem jut eszembe valami, és akkor azt mondják, jaj, már baj van az agyammal. Hát annyi igen, hogy nincs béke a két agyfélteke között, hogy nincs meg a két memória, hideg agy, hideg memória és a forró memória közti béke és megegyezés, és akkor nem tud találkozni a jelentés meg az érzelmi élmény, annak a töltése. Tehát analógiásan raktározza el az emlékeket. Azaz, hogy hasonlót a hasonlóval. A gondolkodásmódja is analógiás. És ha meggondoljuk, hogy milyen csatornákon kifejező és fogadó a jobb agyfélteke,